Köszöntöm az aréna hallgatóit, a mikrofonnál Hlavai Richárd. Vendégünk ma este Tóth Zoltán, az Európai Választási Szakértők Szövetségének elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mire gondolt, vagy mit érzett vasárnap este, ugye április 11-én este, amikor az Országos Választási Bizottságnak az órákig tartó ülésének a közvetítését nézte?
Eléggé vegyes érzések leptek el, de rövid idő alatt igyekeztem tisztába jönni ezzel a helyzettel, és elsődlegesen az a korábbi törvénymódosítások problémái jutottak eszembe, amelyek 2005-ben, illetőleg 2007-ben voltak. 2005-ben egy olyan ügynek a hatására, amit mindjárt röviden elmondok, a parlament arra következtetése jutott, hogy azt a korábbi szabályt, hogy egy szavazókörben 1200 választópolgárt lehet csak beosztani, vagy besorolni, ezt a felső limitet, ezt eltörölte az országgyűlés.
Miért?
Ennek az indoka az volt, hogy a parlamenti pártok, akik ugye hát kötelességük erkölcsileg, hogy valamennyi szavazatszámláló bizottságba mind a 11 ezerbe delegáljanak tagokat, de nem tudták teljesíteni ezt a feladatot. Volt olyan párt, a Fidesz, amelyik a legtöbbet 8 ezeret, de a többi párt ennél jóval kevesebb delegáltat tudott állítani, és ők úgy gondolták, hogy akkor legyen kevesebb szavazókör, és akkor ez a személyi állományuk, ez az aktivista hálózatuk elég lesz erre, és eltörölték ezt a maximumot. Egyébként rögtön meg is ugrott a több szavazókörnek a létszáma. A második, ez a 2007-es, ami abból az emlékből táplálkozott, hogy 1947-ben az úgynevezett kékcédulás szavazással ugye nagy választási csalások voltak, és ezt akkor muszáj megakadályozni. Ezért egy szavazókörre összpontosították minden választókörben az igazolással szavazóknak a szavazási lehetőségét. Na most ez szerintem egy tévedésen alapult, és egyébként korábban az Országos Választási Iroda, a korabeli vezetője ezzel ellen tiltakozott, és benyújtott egy olyan javaslatot, hogy akkor új szavazókört lehessen nyitni, ha egyébként ennek az adott szavazókörnek, ahova az igazolással szavazókat besorolják, ha 30%-kal meghaladja az eredeti szavazókörű létszámot, akkor új szavazókört lehessen nyitni. Ezt azonban a parlamenti pártok elutasították, és így állt elő az a törvényi helyzet, hogy ma egy választókerületben, egy szavazókörben lehet szavazni. Szerintem ez egyértelműen egy hibás törvénymódosítás volt, mert nem volt tekintettel az életre. A szándékot nem nagyon vonom kétségbe, hogy a csalás elhárítás volt a képviselői vagy a politikusi indíttatás, azonban abszolút nem voltak arra tekintettel, hogy az igazolással való szavazás számítógéppel egyébként egy ellenőrzött tevékenység 1994 óta.
Mennyire volt egyébként megalapozott, vagy mennyire lehetett megalapozott az a félelem, vagy az a gyanú a törvényhozó részéről, hogy az igazolással voksolók majd vissza fognak élni? Voltak-e kézzelfogható jelek, bizonyítékok a 2007-et megelőző választási események alkalmával, amik alapot adtak arra, hogy módosítani, szigorítani kell ezt a szabályozást?
Itt két dolgot érdemes ez ügyben megvizsgálni. Az egyik az úgynevezett kétszer-többször szavazás, amelyre egyébként voltak konkrét példák. Ez nincs összefüggésbe ezzel a második témával, amiről akkor mindjárt beszélünk, a Vox turizmussal. A kétszer-többször szavazás elleni küzdelem azt a célt szolgálta, hogy az 1947-eshez hasonló ügyeket megakadályozzuk. Egyébként minden választáson volt körülbelül 100 fő, ez választásonként egy kicsit eltért, akik kétszer vagy többször szavaztak. Azonban éppen a számítógépes rendszer kiszűrte ezeket a választópolgárokat, és utána, mint a választási iroda vezetője, én valamennyi személy ellen büntető feljelentést tettem a ORFK-n, a rendőrségen, hogy ezt a bűncselekményt róják a terhükre. Ez ügyben volt is számos eset, amikor büntetőeljárás indult ezen személyek ellen. Néhány esetben az ügyészség csupán figyelmeztetésbe részesítette őket, de többször is volt olyan, hogy büntetőbíróság elmarasztalta az ilyen személyeket. De azért most világosan kell látni, hogy átlagosan 4-6 millió ember vett részt egy szavazáson, ehhez képest körülbelül 100 ember szavazott kétszer vagy többször.
Ami ki is derült.
Ami ki is derült, így van, és ha nem is zárták őket börtönbe, de egyértelműen büntető eljárás indult ellen.
Hogyan derült ki egyébként, bocsásson meg, tehát mi volt az a biztosíték vagy garancia rendszerben, ami azt lehetővé tette, hogy ön tudomást szerezzen arról, hogy valaki kétszer szavazott?
Onnét, hogy a jegyzőknek ki volt adva ez a feladat, hogy mindenkit, aki úgynevezett igazolással szavaz, azt fel kell írni, amikor megjelenik egy névjegyzékbe, és az a jegyző, akitől kikéri az igazolást, az kommunikál azzal a jegyzővel, ahol szavazni fog. És ezt egy bizonylatot visz magával az állampolgár, és ha ez a bizonylat nincs nála, akkor nem szavazhat. Hiába szerepel egyébként az igazolása a szavazók számítógépes rendszerébe. És utóbb, a szavazás után ezeket a jegyzékeket mind a 11 ezer szavazókörből a központi számítógépen összefuttattuk, és kijött az a 100 ember, aki kétszer vagy többször szavazott.
Tehát 2007 előtt is voltak olyan garanciák, törvényi és informatikai garanciák, amik kizárták azt, hogy többszörösen, tehát gyakorlatilag a szavazásturizmust kizárták.
Ezt még nem nevezném szavazásturizmusnak, mert az egy újabb keletű intézmény. Ez gyakorlatilag a 2006-ba vetődött fel először, hogy azok a pártok, akik nem indulnak minden választókerületben, majd valóban azt akarják, hogy abban a választókerületben nincs jelöltjük, az ő támogatóik vonuljanak át olyan választókerületbe, ahol viszont van jelöltjük, és így szavazzanak. Egyébként a civil mozgalom ezt be is jelentette, és szervezte ezt a folyamatot, és az Országos Választási Bizottság érzékelve ezt, szigorúan el is ítélte a civil mozgalmat ezért a tevékenységért. Tehát én úgy vélem, hogy a 2010-es választásokra ilyen voksturizmus szervezése nem volt, vagy ha volt is, az nagyon enyhe lehetett, hiszen országos szinten összességében nem haladta meg a igazolással szavazók száma a hasonló méretű részvétel melletti igazolással szavazók számát.
Visszatérve a 2007-es törvénymódosításra, ugye ön azt említette, hogy az Országos Választási Iroda akkori vezetője tiltakozott és több módosító, szakmai módosító javaslatot is tett.
Így van.
Mi volt akkor az indok, a hivatalos indok arra, hogy ezeket nem vették figyelembe, és az a döntés született, amit ugye láthattuk, hogy milyen következménnyel járt?
Hát én teljesen pontosan ezt nem tudom, de az biztos, hogy nem vették figyelembe. Érdemes volna esetleg akkor őt megkérdezni, de én ismerem ezeket az öt párti meg négy párti egyeztetéseknek a mechanizmusát. Ha a pártok valamiben közelítenek az egyetértéshez, ott már szakértői vélemények egyáltalán nem számítanak. Ők is örülnek, hogy megvan az egyesség, és törvényszövegeket is fogalmaznak. Ezt én konkrétan személyesen a közigazgatási munkámba tapasztaltam. Én ezt úgy nevezem, hogy ez az erős felindulásba elkövetett törvényszövegezés, aminek én még jó eredményét nem láttam.
Egyébként ez, hogy kizárjuk a kettős vagy a többes szavazást, vagy a voksturizmus, de most maradjunk inkább a kettős szavazásnál. Igen. Ez ön szerint mennyire szakmai kérdés, és mennyire kell ezt mondjuk a helyi szakemberekre bízni, vagy a választási irodának a szakértőire, és mennyire kell, vagy mennyire lehet ezt törvényileg megoldani?
Én ezt elsődlegesen szakmai kérdésnek tartom, a törvénybe azokat a kereteket kell meghatározni, hogy az adott szavazó által érintett két szavazókör jegyzője között legyen kommunikáció, és ennek a kommunikációjának a regisztrációja egy központi számítógépbe rögzítve legyen. Ha ez megtörténik, akkor szerintem elég volna a törvényben felhatalmazni, ilyen értelemben, ha nagyon be akarják írni, hogy ezt az Országos Választási Iroda oldja meg. És hogy ez technológiailag hogy működik, ehhez szerintem se a törvénynek nincs köze, se az Országos Választási Bizottságnak.
Hogyha ez ennyire egyértelmű, akkor mivel magyarázza azt, hogy gyakorlatilag vasárnap este azt láttuk, hogy az Országos Választási Irodavezető és az Országos Választási Bizottságnak a szakértői tagjai órákon át például egyebek mellett arról vitatkoznak, hogy vajon kinek milyen hatásköre van különböző döntéseket meghozni?
Valószínűleg a felelősség egymásra való tologatása, hiszen én úgy vélem, hogy már vasárnap 12-kor kaptak mind a két szervezet olyan jelzéseket, hogy hosszú sorok vannak Budapesten, illetőleg egyes vidéki szavazókörökben, és hát valószínűleg nem vették fel ennek a jelzésnek a súlyát, hiszen az elmúlt 20 évben Magyarországon ilyen sorok soha nem voltak a választáson, még 1990-ben se, amikor ugye még roppant gyakorlatlanok voltunk. Tehát ezzel szemben a jegyzők, akiknél ott állt a sor, és akik tudták, hogy probléma van, ők egyrészt kreatív módon igyekeztek ezt megoldani, gondolom erre több konkrét példát is tudunk fölhozni, de másik oldalról pedig ez a központi szervek láthatólag nem tudtak megküzdeni ezzel a problémával, mert mindenki azt kereste, hogy a másiknak mit kellene tenni.
Kinek a feladata egyébként, bocsásson meg, egy ilyen helyzetnek a kezelése? Tehát az ön értelmezése szerint, a választójogi törvény szerint egy ilyen problémának a kezelése az kinek a felelősségi köre, vagy kinek a kötelessége?
Ez a elsődlegesen a választási irodának ez a feladata. Azonban ehhez az kell, hogy a helyből, a helyi edzőtől érkező információkat rendszeresen értékelje és kezelje. Az Országos Választási Bizottságnak szerintem ez ügyben semmilyen szerepe nem kell, hogy legyen, hiszen ő nem egy operatív szervezet, hanem egy jogi tanácskozó testület, amely időnként döntéseket hoz. De hát valamennyien láttuk együtt az Országos Választási Bizottság üléséről a televíziós közvetítést, hát operativitással vagy egymás álláspontja elfogadásával biztosan nem vádolhatóak.
Most ha visszapörgetjük az eseményeket, és hát több jegyző, illetve több helyi választási irodának a vezetője is azt mondta, hogy ők gyakorlatilag nem hogy pénteken, tehát nem hogy a választás előtti utolsó munkanapon, de már a korábbi napokban is látták azt, hogy hány igazolással szavazók lesz, és többször jelezték azt, hogy ebből probléma lehet. Mire következtet abból, hogy mégsem történt érdemi lépés, hiszen akkor ezek szerint a különböző hatóságok, különböző érdekeltek illetékesek tehettek volna lépéseket?
Valóban. Én úgy látom, hogy a jegyzők jól működtek, mert vagy megoldották a problémát, vagy szigorúan betartva a törvény és a végrehajtás jellegű jogszabályokat, aszerint dolgoztak. Tehát én nagyon, és egyébként is az én közigazgatási gyakorlatomban, én mindig együtt dolgoztam a helyi jegyzőkkel, és úgy vélem, hogy számos javaslatukat, felvetésüket én magamévá tettem, és ezt igyekeztem a központi közigazgatásban hasznosítani, most, mintha ez nem történt volna.
Egyébként a választásnak a jogi szabályozása az mennyire köti meg a helyi szakembereknek a kezét, vagy ha úgy másként nézzük, akkor mekkora mozgástered enged nekik, hogy a különböző feszültségeket, problémákat kezeljék?
A mozgástér egyrészt szűk, de másrészt kellő erőrelátással ez a mozgástér jelentősen bővíthető. Mondok példát. A szavazatszámláló bizottságok tagjai az igazolással való szavazó szavazatszámláló bizottságban a törvény azt mondja, hogy legalább 7. Nincs annak akadálya, hogy több legyen. Tehát az a jegyző, amelyik egy héttel előtte látta, és további tagokkal bővítette előre, mert esküdtette, ugye ezt a törvény szigorúan megköveteli. Oktatásba részesítette, ezt is a törvény szigorúan megköveteli. Tehát ahol több volt a szavazatszámláló bizottsági tag, a póttagokat is be lehetett hívni. A törvény azt se zárja ki, hogy több jegyzőkönyvvezető legyen. Ugye a szavazás napján legalább 11 ezer jegyzőkönyvvezető van. Aki már dolgozott ilyen nagy létszámban, kollégákkal, az pontosan tudja, hogy a 11 ezer emberből valakikkel bármi történhet. Nem akarok szomorú eseteket mondani, de hát ezt elég könnyű átlátni, hogy ahol 11 ezer ember ott dolgozik, ott valakinek lehet valami problémája.
Főleg, ezért, hogy őket ugye korábban választják ki, lényegesen pontosan, korábban.
Lényegesen korábban. Hát akkor pótjegyzőkönyvvezetőket kell beállítani.
Ilyenek szoktak lenni? Tehát vannak egyébként tartalékban, tehát a 11 ezer ember mögött vannak tartalékjátékosok.
A gondos jegyzők ezeket mind megtették. Egyébként az országos választási irodán is minden munkakörre eleve ki volt alakítva a helyettesítés rendje.
Ja, onnan kanyarodtunk el, hogy mekkora mozgásterük van például a helyi jegyzőknek, hogy kezeljék a helyi ügyeket.
Hát ez nem egy mozgástér? Tudom bővíteni a kapacitást, a humán erőforrást, és tudom bővíteni a fülkék számát, tudom egy nagyobb terembe költöztetni őket, tehát ez egy megfelelő. De a törvény szigorú és rigorózus. Tehát nem lehet behívni az utcáról 19 órakor három embert, hogy na akkor ti ezt csináljátok. Ez szigorúan tilos.
De egyébként az arra kiképzett és feleskedett embereket akár a választás napján is lehet mozgósítani, és akár plusz urnákat is be lehet a választás napján is tenni, például egy helységbe, vagy egy kellően őrzött, vagy felügyelt helységbe?
Valóban, erre megvan a lehetőség.
Ha a helyjegyző nem elég kreatív, ugye ön azt mondta, hogy ahol elég kreatívak a helyjegyzők, ott ezeket a problémákat megoldották. Ha nem elég kreatívak, és mondjuk látható az, tehát az információt legalább továbbadják, akkor van-e valakinek arra lehetősége vagy joga, hogy utasítsa őket arra, hogy ilyen lépéseket tegyenek?
Szakmai utasítást a felettes választási iroda vezető kiadhat számukra. Azonban természetesen, hogyha pótlólagos feladatokat állapítanak meg a számukra, akkor ez a helyi jegyző számára elengedhetetlen, hogy az ehhez szükséges jogi, illetőleg pénzügyi feltételrendszert is biztosítsák.
Korábban voltak egyébként ilyen lépések? Tehát a korábbi választásokkor ilyen...
Természetesen. Hát konfliktusok mindig vannak a választás kapcsán. Kérdés az, hogy ezt mennyiben sikerül rugalmasan megoldani, de egy dologról biztosíthatom önt. A jegyzők soha nem lépik át a törvény határát. De értelmes szervezéssel, logisztikával készen állnak a feladatok megoldására.
Ön szerint egyébként pusztán jegyzői kreativitás, vagy más ok is lehetett a mögött, hogy ugye voltak helyek, voltak városok, voltak szavazókörök, ahol meg tudták ezt oldani, és voltak, ahol nem, hiszen ugye hát a csúcs, én azt gondolom, hogy mindenki emlékszik rá, ugye a Bocskai úton a fővárosban ugye 1:42-kor hétfőn hajnalban adták le az utolsó voksot. Tehát mi lehetett az, ami esetleg bizonyos helyeken akadályozta a megoldást?
Én azokat a jegyzőket is maximálisan megértem, akik az előző oktatások alapján, a jogi környezet alapján azt mondták, kérem szépen, nekünk ez a feladat van kiadva, én e szerint fogom megoldani. Ez is egy normális emberi magatartás, nem? Nem akar semmit kérdezni a felettestől, ő neki ezt előre meghatározták, megoldja. Azonban biztos vagyok benne, hogy ezek a jegyzők is akkor a második fordulóra valamin elgondolkodnak és új megoldást keresnek, de ebbe az a legcélszerűbb, hogyha az országos választási iroda tesz erre javaslatot.
Az információ áramlás egyébként megfelelő ön szerint? Egyrészt a jogszabályban biztosított és kötelező információ áramlás, másrészt a technológia, a technika arra, hogy mondjuk az országos választási iroda abszolút képben legyen, hogy éppen hol mennyien állnak sorba, mennyien várnak, még hol tart a szavazás. Tehát az információk azok áramlanak megfelelő sebességgel és időben?
A választási ügyviteli rendszer az 1998-ra lett kifejlesztve. Itt bármely jegyzőnek lehetősége van arra, hogy az összes jegyző számára üzenetet vagy kérdést intézzen, ugyanezt a felettes választási irodák számára is rendelkezésre áll. Tehát van egy olyan, ha úgy tetszik, akár csetelőfal, amely erre rendelkezésre áll.
Ugyan azt mondta, hogy nyilvánvalóan a tanúságok alapján, hiszen a második forduló még előttünk van, elképzelhető, hogy valami megoldás születni fog. Milyen jellegű megoldások lehetnek? Hiszen nyilván törvényt nem lehet addig már módosítani.
Így van, de több megoldás is lehet, de én nem mennék elébe a dolgoknak, hiszen éppen arról tettek önök is ma közé egy hírt, hogy az országos választási iroda gondolkodik, és ezt a gondolkodási folyamatot nem volna szabad megzavarni. Az egyik, hogy az Országos Választási Bizottságnak van arra felhatalmazása, hogy a választási törvényeket értelmezze állásfoglalás útján. Ezt egyébként megtette a választás éjszakáján is, amikor kihirdette, hogy meg van hosszabbítva a kampánycsend. Ennek egy feltétele van, hogy ezeket az állásfoglalásokat előtte ki kell hirdetni a magyar közlönybe. De most erre van megfelelő idő. A másik, hogy várjuk meg, hogy milyen logisztikai intézkedések születnek az országos választási iroda részére.
Egyébként, hogy egy picit a praktikum oldaláról közelítsük, ugye tudva azt, hogy a második forduló ugye nem minden szavazókört érint, nem minden egyéni választókerületet érint. Ön mekkora kockázatát látja annak, hogy ha nem is pontosan ilyen mértékben, de hasonló jellegű tumultuózós jelenetek fognak előállni bizonyos szavazókörökben?
Szerintem ez objektív okok miatt lényegesen csökkenni fog. És ennek az objektív okok közül az első az, hogy most lehet, hogy nem pontosan mondom a számot, hogy 111 egyéni választókerületben érvényes és eredményes volt az egyéni választókerületi választás. Tehát ott már nevesítve vannak a képviselők, akik bejutottak a parlamentbe. Nos, azok a választópolgárok, akik az igazolással ilyen választókerületből jöttek, ők a második fordulóba akkor sem szavazhatnak, ha egyébként a tartózkodási helyük szerint van a második forduló. Tehát ha 57 egyéni választókerületben lesz második választási forduló, akkor akik ebből a 111-ből érkeztek, azok már nem vehetnek részt a második választási fordulón. Most nyilván gondosabb is lehettem volna, és akkor itt most a számokat is tudnám mondani. Én szerintem fele annyi igazolással szavazó se lesz, mint az első választási fordulóban volt. Ez az egyik elem. A másik elem közismert, hogy egy-két kirívó példától eltekintve a második választási fordulóban mindig alacsonyabb a szavazók száma. Tehát ez is valószínűsíti, hogy kevesebb lesz az igazolással a szavazók száma a második fordulóban.
Azok egyébként, akiknek az eredeti lakóhelyük, tehát a tényleges lakóhelyük szerinti körzetben van már képviselő, tehát ugye érvényes volt és eredményes volt az első forduló, és az átmeneti tartózkodási helyükön sem lesz második forduló, velük mi történik?
Hát ők végképp nem szavazhatnak, semmit sem ott. Tehát ők ugye eleve kiesnek. Na most én ma beszéltem több helyi edző kollégával, ők tudják, hogy ahol van második forduló, de hogy honnét jönnek az igazolással szavazók, és ők már eleve nézik a névjegyzéket, és megjelölik azokat a személyeket, akik nem vehetnek részt ebben a szavazásban. Persze nyilván lesznek olyanok, akik ezt nem tudják, és akkor ott helybe vitatni fogják, hogy de én nekem itt jogom van szavazni, ez lehet, hogy okoz egy kis tumultus, de nem hiszem, hogy ez túlzott fennakadást okozna.
Az Aréna ma esti vendége Tóth Zoltán, az Európai Választási Szakértők Szövetségének elnöke. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is.